Történelmi értékmentés, emlékhelyek, hadisírók, emke, valószínűleg ezek a történetek összekötődnek, és ha már volt alkalmunk, és van alkalmunk róla beszélgetni, akkor miért ne tegyük. Vendégünk Benkő József történész, az emke alelnöke, akit szeretettel köszöntünk. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Szép jó reggelt kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat és titeket!
Nos, mozgalmas volt itt a mai reggel, köszönjük szépen, hogy beértél, befutottál, úgyhogy ezért lehet ez a felpörgött hangulat. Na de mesélj nekünk arról, hogy mi mindennel foglalkoztok ti, és milyen célok mentén dolgoztok.
Hát sok mindennel foglalkozunk, minden olyan jellegű dologgal, ami a magyarsághoz, Erdélyhez, a történelemhez és a közhez köthető. Hát ez egy olyan egyesület, egy olyan szervezet, ami már elég régóta létrejött, ami azt jelenti, hogy több mint 100 éve, és az a jó benne, hogy mindentől mentes. Annak idején, amikor indult az emke, volt egy komoly alapja, voltak gyűjteményei, voltak házai, nem csak mi most, hogy egy kis székhelyen rendelkezünk, és hát nagyra volt értékelve, amit ugye a kommunizmus tönkretett, szétzilált, de hát szokták mondani, hogy néha egy szervezet, egy ember, egy csoport a hamvaiból is újra tud éledni. Hát mi ezt így tettük. És hát igen, ez egy, mondhatni, hogy egy civil, egy magán, egy lentről szerveződő dolog. És hogy visszatérjek a lényeghez, a legfontosabb az, hogy valamit próbálunk adni a helyi közösségnek, az erdélyeknek, a magyarságnak, az itt élőknek, és magam részéről történészként próbálok valamit megmenteni. Uh-huh. Valamit megmenteni, ami létezett, ami most is megvan, csak elveszítette a régi fényét.
Kicsit nézzük meg akkor ezt a kérdést másképpen is. Miért fontos a történelmi emlékhelyek vagy emlékművek megőrzése mondjuk a közösség szempontjából, a közönség identitás megőrzésének szempontjából? Szerintem nagyon sok mindenről mi magunk sem tudunk, pedig lehet, hogy kellene, utána kellene járni, vagy lehet, hogy többször kellene hangsúlyozni és nagyobb hangsúlyt fektetni arra, ami bennünket körülveszt. Miért fontos ez?
Szerintem a mostani társadalomnak, de a régieknek is van egy olyan hibájuk, ők azt gondolják, hogy mi vagy ők találták fel a spanyol viaszt. Ez nem így van, mert ezelőtt 100 éve is, vagy 200 éve is az emberek ugyanúgy gondolkoztak, mint mi. Nyilván, hogy az orvostudomány meg a technika fejlődött, de nagyjából az alapok ugyanazok voltak. Na most, hogyha mi azt gondoljuk, hogy az az érték, ami most van, az az érték, ami a most világunkban van, és a régi, az elavult, az már kellemetlen, ócska, az már nem hozzánk köthető, hát szerintem akkor nagyot tévedünk. És azok az emberek, akik így gondolják, hatalmasat tévednek, hisz ahhoz, hogy mi egy jobb, szebb, helyesebb jövőt tudjunk építeni, egy jobb társadalmat, jobb legyen az életünk, ahhoz valamiből kell merítkezni. És az a múlt. És nem igaz, hogy a régiek nem voltak ügyesek, okosak, nem igaz, hogy nem volt orvostudomány, nem volt technika. Dehogy nem, hogyha azt vesszük, hogy ezelőtt 100 éve már mennyire fejlett volt a technika, és mennyire jól gondolkoztak az emberek, vagy azt nézzük, hogy a római időben, vagy a görögöknél már milyen szinten volt, nyilván, hogy volt egy sötétebb középkor, hogy szokták mondani, akkor rájövünk arra, hogy igenis ezektől az emberektől lehet tanulni, lehet ebből merítkezni, és ami nagyon fontos, hogy ezekről az emberekről meg kell emlékezni. Tehát ezeknek az embereknek van egy emlékük, amit be kell vonni a mostani társadalomba, meg kell róluk emlékezni, élve kell tartani, és akkor ezzel valahogy túl tudjuk adni a következő generációnak, hogy igenis, hogy ahhoz, hogy mit lehessünk, ahhoz, hogy mi azok vagyunk, amik hogy vagyunk, azért a mi őseink nagyon sokat tettek. Úgy harcoltak, úgy írtak, úgy tettek ők is a közér, úgy nap mi nap megművelték a földjeiket, építkeztek. És ez az, amit mi sose szabad elfelejtsük, hogy mi hálásak kell legyünk az őseinknek, a múltunknak, még akkor is, hogyha mi ebbe a helyzetbe vagyunk, amiben vagyunk most, mert ez egy nehéz helyzet, nyilván mindig idézzálja az ember a múltat, hogy régebb milyen jó volt, nyilván akkor is megvoltak a nehézségek, ugyanúgy, ahogy most is. Na most ezeknek az embereknek, akik valamit tettek, általában van egy emlékműjük, van egy sírjuk, van egy szobruk, van egy emlékplakettjük, és vannak emléktárgyaik. Ha most mi, pontosabban jó magam történészként, az Erdély Emlékmű Gondozó és Történelmi Értékcsoportnak a megalapítójaként, én ezeket próbálom megmenteni, restaurálni és bevonni a mostani körforgásba, úgymond.
Jó, hogy rájöttetek, ugye, hogy nem csak beszélni kell róla és előadásokat tartani mondjuk ezekről az emberekről, az is fontos, hogy ugye legyen meg a szellemi tudás is, amelyet továbbadhatunk, hanem a tárgyaikra is gondolni, illetve az ő emlékhelyeikre. Hogyan is, milyen formában tudtok ezen dolgozni? Tehát ez mit jelent a hétköznapi munkában például?
Én amúgy egy gyakorlatias ember vagyok, azt szoktam mondani, hogy én a tettek embere vagyok, és nem a beszédek, úgyhogy lehet, hogy beszédbe hibázok, vagy nem beszélek annyira jól, de ha arról van szó, hogy ki kell menni terepre reggel 7-kor esőbe, hóba, vagy épp hatalmas melegbe, és fel kell újítani egy emlékművet, vagy egy hadisírt, akkor igenis én ott vagyok, és ezt megteszem, és szerencsére van még egy pár olyan lelkes ember, aki pénzt, időt, energiát nem sajnálva mellettünk van, és ezt csinálja. Több vonalon, visszatérve a kérdésedre, több vonalon lehet ezt művelni, hogy megmenteni a régi tárgyakat, a régi emberekkel, személyekkel, múltunkkal kapcsolatos emléktárgyakat. Ugye véleményem szerint, ami nagyon fontos, elsősorban azok a sok információt hordozó tárgyak, ilyenek a fényképek, írásos dokumentumok, képeslapok, naplók. Na, ezek mellett vannak ugye emléktárgyak, mint például jelvények, kitüntetések, érdemek, különböző felszerelési tárgyak, legyen az katonai vagy bármi, ami hozzánk köthető. Nyilván, hogy ezeket családoktól lehet beszerezni, akár régiségvásárokból, régiségüzletekből, online felületről ugye valaki ezeket felteszi, árulja, vagy egyszerűen azt mondja, hogy erre már nincs hely, ahol tárolja, és akkor nekünk adományozza, de sokszor sajnos olyan esettel is találkozunk, hogy egyszerűen a szemétbe kötnek ki ezek a régi emléktárgyak, relikviák, mondhatni, meg ugye nagyon sok esetben az a legszomorúbb, amikor ezeket vagy elégetik, megsemmisítik, egyszerűen tönkre mennek egy padláson vagy egy pincébe. Úgyhogy nagyon széles ez a paletta, hogy hogy lehet ezeket megmenteni. Próbálkozunk, és hát el tudom azt most már mondani, hogy több ezer ilyen emléktárgyat sikerült megmenteni, ami az Erdély magyarságával, hadtörténelmével, kulturális történelmével kapcsolatos, és a cél az, hogy majd egy állandó kiállító helyen ezeket be tudjuk mutatni. Jelen pillanatban a legfontosabb az, hogy minél többet megmentsük, kellőképpen ezeket tároljuk, és majd bemutassuk. Én különösképpen a fényképeket szerettem nagyon, mert azok egy mélyebb információt hordoznak, és láthatjuk, hogy hogy nézett ki az az adott személy.
Azt tudjátok, vagy látjátok, hogy mondjuk milyen történelmi korszakhoz köthető emlékhelyek vannak leginkább a veszélyben itt Erdélyben? Milyen területeken?
Hát ugye a legtöbb emlék, ami így fennmaradt, legyen az ilyen tárgyi, vagy mit tudom én, kulturális, vagy akár emlékművek, vagy szobrok vonalán, ezek ugye általában ugye az 1800-as évekből vannak, a monarchia kiegyezés utáni időszakból, 1867 utánról többnyire. Ugye akkor volt egy hatalmas felvirágzás itt Erdélyben az 1900-as években, egészen még az első világháború ugye kitört, 14-ig, és ugye mondhatni, hogy 1918-1920 után volt egy hanyatlás, majd a legnagyobb hanyatlás az majd a kommunizmus alatt, ugye 1947 után történt meg, és ez a mondhatni majdnem 50 év volt az, ami igazán megpecsételte ezeket az emléktárgyakat, emlékműveket, emlékhelyeket, és akkor romlott nagyon-nagyon meg az állaguk, és a legtöbb akkor semmisült meg, vagy tűnt el. Nagyon sok ilyen emlékmű, sír, emlékhely van például a dél-erdélyi részeken, ahol ugye egy picit szegényesebb az élet, nehezebb volt a kommunizmus alatt, nyilván a magyarság szempontjából ez szórvány, tehát az egy nagyon nehezebb vidékhely, sok minden van azért mondjuk a székelyföldi régióban, észak-erdélyi részen, Kolozsvás környékén, amik szerintem egy picit jobb állapotban vannak, nincsenek annyira elhanyagolva, mert azért volt magyarság, aki ezt gondozta vagy ápolta, de Dél-Erdélyen ott ugye kemény problémák vannak, nem beszélve az ilyen bányavárosokról, ahol onnan mindenki elment, és minden el van hagyatva. Tehát nem csak emlékművek, hanem egész temetők, parkok, épületek, tehát ott nagyon-nagyon siralmas a helyzet. És ugye van egy ilyen tendenciája a mostani generációnak, hogy, és mondjuk van benne egy pici igazság, hogyha azt vesszük, hogy minden nap mennyi problémánk van, csak ha vesszük a mi helyzetünket, hogy csak a mi dolgainkat intézzük, milyen nagy dolog, nemhogy még valamit tegyünk a olyan személyekért, akit talán nem is ismertünk. Vagy
a közért.
A közért, úgymond, akit nem is ismertünk, akit azt se tudjuk ki volt, és hatalmas dolog, még egy-két napot is erre áldozni, hogy mondjuk beülünk az autóba, és lemegyünk Aradra, és egy abszolút kis, mit én, faluba van egy elesett katonának a sírja, és ezt felújítsuk. Na, de ilyen apró kicsi cseppekből szerintem így összetevődik egy nagyobb acska dolog, és ezt csinálgassuk így mi szépen lassan.
És például egy sír esetében mit jelent a felújítás, vagy annak a gondozása a ti esetetekben?
Hát elsősorban ez fontos tisztázni, hogy mi nem avatkozunk úgy bele a felújítással vagy restaurálással egy emlékműnek az állagába, hogy erre külön bármilyen engedély is kéne, tehát azon mi nem változtatunk. Magyarán visszaadjuk a régi fényét, vagyis azt az állapotát, amennyire csak lehet, amikor annó kinézhetett, mondjuk egy emlékmű, vagy egy sírkő, egy obeliszk elkészült 1896-ban, vagy 1910-ben, arról mondjuk van egy korabeli fénykép, vagy akár egy festmény, vagy egy rajz, és akkor, vagy egy képeslap, és akkor annap alapján mi felújítsuk. Ha mondjuk körbe van kerítve egy kis kerítéssel, azt letisztítsuk, ugyanúgy visszafessük feketére az obeliszk részt, vagy a sírészt, azt ugyanúgy letisztítsuk, ha mondjuk ugye a felirat már nem látszik, ugyanúgy arany, vagy ezüst festékkel, szakszerű festékkel újrafessük az írást. Nyilván én történész szakmámon belül restaurálással is foglalkozok, ezt a praktikát is végeztem a múzeumnál, tehát ezt szakszerűen végzem, de hogy azon kívül, hogy letisztítsuk, újrafessük, és adott esetben azt is megoldjuk, hogy a gaztöbbet ne nőjön, tehát teszünk egy fóliát és egy ilyen apró márvány térkövet rá, mert ugye olyan helyekre, ahova az ember nem jár vissza gyakran, például Arad vagy Temesvára, akkor ott azért jó, hogy többet a gaz ne nőjön annál az emlékműnél vagy sírnál, itt a város közeliben nyilván az ember még el tud menni, egy kitisztítsa. És az a legfontosabb, hogy tényleg nem avatkozunk annyira bele, hogy utén azon az emlékműben változtassunk, vagy a környezetén, és így akkor megmarad az a jellege és stílusa, mint ahogy kinézett, de mégis visszaadjuk a fényét, ezt ugye médiatizáljuk, és akkor ezzel én úgy érzem, hogy újjá születik az az emlékmű, annak az embernek az emlékezete, és akkor így újra bevisszük a közéletbe, újra éltetjük ezt a cseppet a történelmünkből, amit én úgy gondolok, hogy egy szép dolog.
Most beszéltünk ugye a felújításról, mi a helyzet az azonosítással, mondjuk egy hadisír, vagy egy akár egy ismeretlen katonasír esetében, honnan kezdődik ez a munkálat, amikor ugye ezt be kell azonosítani, egyáltalán mivel nézünk szembe,
vagy
és gondolom,
be kell-e minden esetben,
vagy be kell-e, igen, ez is jó kérdés, mert nyilván mindegyiket nem tudjátok megmenteni, ez egy nagyon nemes gesztus, így egy hallgatlak, tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon önzetlen és nemes gesztus akár az országot, vagy Erdély különböző pontjait bejárni, és felkutatni ezeket, van amelyekről van tudomásunk, ismerjük őket, nyilván ti mélyebben, mert szakemberek vagytok, de van, amiről nem tudunk, hogy ezeknek az azonosítás hogyan történik?
Tehát eleve egy kényes kérdés. Mert hogyha azt vesszük, hogy most van egy újabb háború, mondjuk az ukrán-orosz, de hogy amellett most
ez
még
új régi.
Még kitört még egy-kettő úgy mellékesen. Azt mondják, hogy az elkövetkező 50 év erről fog szólni, sajnos, konfliktusokról. Na most itt vagyunk ebbe a helyzetbe, miközben még le se zártuk az első és második világháborút. Tehát úgy képzeljék el a hallgatók és ti, hogy olyan emberek, akik nyugszanak jeltelen sírokba, lövészárkokba, frontok mellett, tábori kórházaknak az udvarán, és a családok sose tudták meg, hogy a szeretteik, a gyereke, a férje, a rokona, hogy hova került. És ezek az embereknek a sírhelyeik sose lettek beazonosítva, de már újabb háború van. Hát akkor így felteszi a laikus ember a kérdést, hogy álljon meg a menet, hát én hogy foglalkozzak azzal, ami ezelőtt 100 éve vagy 50 éve volt, miközben még most folyik a háború, és lehet, hogy Kárpátalján az egyik rokonom vagy ismerősöm ott hal meg most jelen pillanatban, és lehet, hogy ő is egy ugyanolyan jeltelen sírba kerül. Tehát, hogy sajnos most megint egy ilyen bizonytalan helyzetben vagyunk, hogy nemhogy beazonosítsuk azokat, akiket első vagy második világháború után jeltelen sírokba eltemettek, már most problémánk van egy újabb háborúval. Szóval igen, normálisan az van, hogy először is vannak levéltári források. Az adott katonai alakulat vagy kórháznak voltak feljegyzései, vagy faluhelyt, mit tudom én, a lelkész az anyakönyvbe feljegyezte, hogy háborúkor ide-ide el lettek temetve. Vagy az van, hogy tudják a nevet, az is fel lett jelezve, hogy XY személy, vagy az van, hogy mind ismeretlen katona. Van olyan hely, ahol ezek a helyek meglettek jelölve keresztel, névvel, van olyan hely, ahol nem lettek megjelölve. Van olyan hely, ahol fennmaradtak, van olyan hely, ahol teljesen lepusztultak, eltűntek, olyan hely is van, ahol rátemetkeztek ezekre a helyekre, olyan helyek is vannak, ahonnan már kihantolták mondjuk 90 után, vagy akár a kommunizmus alatt az elesett katonákat, és egy nagyobb köztemetőbe eltemették őket. Olyan is van, hogy előkerülnek fényképek, és akkor a fényképek után próbálod beazonosítani a helyet. Szóval ez nagyon komplex, rengeteg ember nyugszik így földbe, hogy azt se tudjuk, hogy hány és hol és hogy ki volt. Általában az én metódusom, hogy ezt hogy szoktam csinálni, én azt szoktam csinálni, ahol van erre lehetőség, ahol tudunk valami konkrétumot, és van erre igény, akkor ott azt a helyet, ami megvan, ahol megvan egy emlékmű és egy kereszt, azt felújítsuk, azt próbáljuk gondozni. Nehezebb sokkal, hogy ahol teljesen elpusztult minden, teljesen eltűnt minden, hogy oda újra egy emlékművet vagy keresztet állítsál, már eleve anyagi szempontból, a másik az, hogy kié a terület, jogi milyen engedélyke, jogi szempontból, tehát ez a része már sokkal komplikáltabb. Olyan lehetőségek is vannak, hogyha mondjuk nem akarsz keresztet állítani, vagy eltűnt az a temető, hogy legalább a neveket, ha sikerül felkutatni, akkor mit tenni egy épületnek a falára egy plakettet elhelyezve, vagy egy márványtáblát, és akkor oda ezeket így feljegyzed.
Azt tudjuk, hogy világszinten is vannak azért erre nézve próbálkozások, hogy akár tömegsírokat kutassanak fel. Nemrég pont az ENSZ munkájáról olvastam, amely Cipruson végzik a görög-török ugye harcok kapcsán, ott is hihetetlen sok tömegsírra bukkantak. Itt milyen társakra találtok? Tehát rendben azt mondjuk, hogy valóban nemes feladat, de mondják-e azt, hogy mellétek állunk, vagy elmegyek veled Aradra, vagy elmegyek Temesvárra, hogyha kell, vagy akár 10 lejjel támogatlak, hogy bár a festéket meg tud vásárolni. Tehát, hogy van-e táptalaja ennek, hogy látod?
Én úgy látom, hogy van valamilyen szinten táptalaja, és igazából ezt az ember úgy szívből és lélekből csinálja, nem azért, hogy megtapsolják, nem azért, hogy nem tudom hány lájkot kapjon. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember a szívemén értékeli a munkánkat. Már igazából az is egy nagy dolog, hogyha valaki tényleg nyom egy lájkot a mai világba, az még nagyobb dolog, ha valaki azt írja, hogy na ez igen, fiúk, minden elismerésem. És efelett nyilván sokan nem tudnának, még ha akarnának, se tudnának eljönni, mert nem engedi a munkahelye, mert nem áll úgy anyagilag, vagy idős már, vagy beteg már. De a legeslegnagyobb dolog tényleg az, hogy lemenni, ott lenni, és ezt megcsinálni. De én úgy érzem, úgy látom, miután ezeket a munkánkat mi mediatizáljuk, hogy azért, ha nem is fizikailag, de elméletileg és online felületen azért az emberek ezt értékelik, jónak tartsák, tudnak már róla, már eleve ez egy jó dolog, és azért van egy pár fiatal, így aki azt mondja, hogy hát igenis csatlakozunk hozzád, meg még voltak idősek is, akik azt mondták, hogy néha tudunk segíteni, megveszünk egy festéket, vagy mit tudom én, támogatunk. Például Arad mellett volt egy lelkes támogatónk, amikor ott voltunk, hogy aludhattunk nála, megebédeltetett, szállást adott. Szóval van ennek táptalaja. Nyilván, tehát nem kell azt elvárni, hogy most Magyarország vagy Németország rohanjon és zsákpénzt hozzon, hogy milyen ügyesek vagytok, és lerakjad ezt a zsákpénzt, és nem tudom hány kitüntetést kapjunk államilag. Hivatalosan vannak erre állami szervek, úgy Magyarországon, mint Németországban, akik csak ezzel foglalkoznak, akiknek ez a munkájuk. Általában ők olyan helyekre szoktak kiszállni, ahol hatalmas tömegsírok vannak, ahol több száz ember nyugszik egy helyt. Ezeket azt szokták, hogy kihantolják, tehát ez a metódus, hogy kihantolják őket, majd mondjuk egy központi temetőbe eltemetik, mint én, például nálunk Jas mellett van egy ilyen német temető, Magyarországon, Budapest környékén vannak ilyen nagy haditemetők, vagy akár Oroszországban is, akik a Donkanyarba elestek, vannak ilyen nagy központi haditemetők. Ez az ők munkájuk, ezt ők hivatalosan végzik. Nyilván ez egy teljesen más jellegű dolog. Mi arra tudunk korlátozni, így kicsibe korlátozódni, hogy az, ami megvan, és menthető, azt legalább megőrizzük, felújítsuk, és bevigyük így a köztudatba, és úgy érzem, hogy ez is valami. Nyilván sokkal többet lehetne csinálni, hogyha lenne erre nekünk is egy nagy keretünk, ha mondjuk együtt tudnánk működni hivatalosan a román hadisírgondozókkal, vagy akár a magyar hadisírgondozókkal. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem beszélünk, hát beszélünk mi is, hivatalosan egy egyesület vagyunk, egyeztettünk, én is mindig jelzem, hogy ezt újítottuk fel, ezt csináljuk, megköszönik, értékelik, de hogy mikor arról van szó, hogy lesz-e gáz holnap, vagy lesz-e üzemanyag, vagy mennyi lesz, vagy háború lesz, vagy nem lesz háború. Hát az államoknak is talán most ez a legkevesebb, hogy ezzel foglalkozzanak, de én azért reménykedek, hogy azért egyhamar itt nem lesz egy újabb háború. Háborúk azok úgy Európát elkerülik, és akkor még tudunk ezzel foglalkozni nyugodtabb közegbe, hogy megemlékezzünk arról, ami már megtörtént, és apropó, hogy mit hoz, mit üzen, hát az, hogy többet soha ne történjen ez meg, mert még egy újabb világháború, és akkor az nekünk végzetes lesz. Akkor már nem lesz abszolút ki ápoljon bármit is, mert akkor minden tönkre fog menni. Szóval pont ezért is kell ezekről, akár a hadisírokról, vagy olyan emberekről megemlékezni, akik hősi alá haltak, hogy tudatosuljon az emberekbe, hogy ez a háború az egy nagyon rossz dolog.
Köszönjük szépen az áldozatos munkátokat, és jó, hogy akkor itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain is tudtunk erről egy kicsit beszélgetni. Még visszatérünk esetleg, hogyha lesznek újdonságok. Én valahogy úgy érzem, hogy ez egy soha véget nem érő történet lesz, tehát hogy mindig lesz, amivel foglalkozzatok. Közben itt a hallgató írta, hogy ezerszeres tiszteletem. Köszönjük a Lajos üzenetét. Tehát az üzenet akkor a hallgatók fele azt hiszem, hogy átment. Köszönjük szépen, Benkő József, hogy velünk voltál, és gyere még visszamesélni mindarról, amivel ti foglalkoztok az MK-ben, és nem csak.
Köszönöm én is szépen a meghívást, és jövök még.